a mi segítségünk jöjjön az Úrtól,
aki teremtette az eget és a földet. Amen. Énekeljük testvérek a 369. ének első három és utolsó három versét. Tehát összesen 6 versét. Az első, második, harmadik és a 8. verstől végig. Jövel Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy ilyen nagy ajándékokat kérhettünk most tőled, Szentlélek, Úristen. Áldunk téged, valljuk, hogy te is nagy ajándék vagy. Köszönjük, Jézusunk, hogy beteljesítetted a te ígéretedet, és elküldted szent lelkedet. És köszönjük, hogy olyan sok vígasztalást, világosságot, bátorítást kaptunk már a te lelkedtől. Áldunk azért, hogy a te lelked megtanít téged dicsőíteni. Köszönjük, hogy eszünkbe juttatja mindazt, amire te tanítottál minket. Így kérünk most téged, hogy világosítsd meg elménket, hogy érthessük és hallhassuk a te igédet. Olyan nagy szükségünk van most is vígasztalása, olyan könnyen kétségbe esünk, olyan hamar elbizakodunk, végletek közt hányódunk, ahelyett, hogy egyenletesen, kiegyensúlyozottan járnánk a te utadon. Kérünk, hogy ehhez segíts hozzá most minket. Világosítsd meg igédet, világosítsd meg elménket, segíts bizalommal megnyitni szívünket. Hisszük, Urunk, hogy a te szavad az igaz beszéd. Valljuk, hogy te magad vagy az igazság. Szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Amen. Isten igéjét a Jób könyve első részéből olvasom, az első rész 8-tól 12-ig terjedő verseiből. És ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevette-e az én szolgámat Jóbot? Bizony, nincs hozzá hasonló a földön, fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. A sátán pedig így felelt az Úrnak. Avagy ok nélkül félié Jób az Istent. Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkozé meg szemtől szembe téged. Az Úr pedig ezt mondta a sátánnak. Íme mindazt, amije van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyújtsd ki kezedet. És kiment a sátán az úr elől. Kedves testvérek, heteken keresztül a Jób könyvét fogjuk most olvasni, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, ezért érdemes most néhány alkalommal arról szólnunk. Előjáróban három általános megjegyzést szeretnék mondani a Jób könyvével kapcsolatban, hogy közelebb kerüljön hozzánk az Ószövetségnek ez a különleges könyve, és utána majd néhány gondolatot szeretnék hangsúlyozni, amiket már eddig is olvastunk az első fejezetekből. Miről is szól a Jób könyve? Sokan nem ismerik a cselekményét sem, a benne leírt eseményeket sem, ezért röviden most előjáróban ismételjük át, vagy tanuljuk meg. Maga Isten állapítja itt meg, hogy Jób igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember. A sátán azonban azt mondja, hogy könnyű neki istenfélőnek lenni, hiszen Istentől eddig csak jót kapott. És fölteszi ezt az ördögi kérdést, avagy ok nélkül félje Jób az Istent. Ez a Jób könyvének az egyik alapkérdése. A sátán kétségbe vonja azt, hogy valaki Istent önmagáért tisztelheti és szeretheti. Azt állítja, hogy csak önző számítás teszi vallásossá az embert. Ha érdeke fűződik ahhoz, hogy az Istent tisztelje, akkor kezdi tisztelni. Avagy ok nélkül félié Jób az Istent. Számító önzés van Jobbnak az Isten félelme, a hite, a kegyessége miatt. És ekkor Isten megengedi a sátánnak, hogy kipróbálja, vajon csak ugyan ez van-e Jobb magatartása mögött, vagy pedig az Istenhez való őszinte, érdek nélküli ragaszkodás. Így történik az, hogy elveszíti a gyermekeit, egy szörnyű baleset miatt mind a 10 gyermeke meghal, azután elveszíti a vagyonát, nagy gazdagságát, elveszíti az egészségét is, és amikor súlyos betegségben szenved, akkor meglátogatja 3 barátja, akik rá sem ismernek az eltorzult, szenvedő, gyötrődő Jobbra. Miután azonban megszokják a látványt, elkezdik őt oktatni. És a Jób könyvének majdnem 40 fejezete a barátok hosszú beszédeit tartalmazza, amelyekben segíteni akarván Jobbon, keresik azt a bűnt, ami miatt Isten őt most bünteti. Nagyon nehéz Jobbnak a helyzete, mert ilyen sok próbatétel között még a hozzá legközelebb állóra, a feleségére sem számíthat. A felesége is ilyen tanácsot ad neki, hogy átkozd meg az Istent, és hajj meg. Ő azonban rendíthetetlenül bízik Istenben, a felesége hitetlensége és uszítása ellenére is, a barátok üres okoskodása közepette is, egyre jobban ragaszkodik Istenhez, ő sem érti, hogy mi végre történt ez a sok tragédia, de abban bizonyos, hogy Isten él, Isten szereti őt, és Isten előbb-utóbb igazságot szolgáltat neki. Miután a 3 barát kifogy a bölcselkedésből, megjelenik egy negyedik is, ő nem olyan vádolóan szól Jobbhoz, mint az előbbiek, de ő sem tud neki érdemben választ adni a kérdéseire. Hanem akkor megjelenik Isten. Egy nagy viharban, mint egy bizonyságát adja az ő jelenlétének, megszólítja Jobbot, és Isten szava teszi azután helyre mindazt Jobb életében, amiben addig nem látott tisztán. Megalázza magát Isten előtt, megvallja benne vetett bizalmát, és azzal fejeződik be a könyv, hogy Isten a barátokat elítéli, Jobbnak pedig igazságot szolgáltat, és újra megajándékozza sok mindennel. Szégyent vallott tehát a sátán, kiderül Jobb életében, hogy érdek nélkül is lehet tisztelni az Istent. Van olyan, hogy valaki Istent önmagáért szereti, és a szeretet annak ellenére is szereti azt, akire irányul, hogy attól néha kemény gesztusokat is kap, vagy értetlenül áll annak a gondolatai cselekedetei előtt. A másik általános jellegű kérdésünk, hogy ki volt Jobb? Egyáltalán történeti személy volt-e, vagy pedig költött alak? A Biblia úgy ír róla, mint aki történeti személy volt. 2 helyen találkozunk a nevével, egyszer az Ó, egyszer az Új Szövetségben. Az Ezékiel könyve 14. részének a 14. versében ezt olvassuk. Ha volna ez a három férfi benne, tudnélik Jeruzsálemben, Noé, Dániel és Jób, akkor ők az ő igazságukkal a maguk lelkét megszabadítanák, azt mondja az Úr, de másokat nem. És a Jakab levelében is találkozunk Jobnak a nevével, íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jobnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes. A Jobról szóló bibliai igék tehát úgy írnak róla, mint aki történeti személy volt. De vajon mikor élt? A Jób könyve sok-sok részletében arra utal, hogy nagyon régen élt, a pátriarkák, Ábrahám, Izsák, Jákob korában élhetett Jób. Abból következtethetünk erre, hogy több olyan név előfordul a Jób könyvében, amik csak a Mózes első könyvében szerepelnek, tehát akkor, amikor Ábrahám, Izsák, Jákob, József éltek. Jobbnak a gazdagságát ugyanúgy írja le a Jobb könyve, mint Ábrahámnak a gazdagságát. Azokat az értékeket említi. Jobbnak a magas életkora is hasonló a patriárkák életkorához. Van egy ilyen különös kifejezés a Jobb könyve végén, hogy egy pénzt adtak neki. És itt az a szó szerepel, ami a Jákob történetekben is, és ami másutt nem fordul elő a Bibliában. Aztán ilyesmikből lehet még következtetni, hogy a 19. rész, ahol az a híres ige van, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, közvetlenül ez előtt van ez a vers, hogy vasvesszővel és onnal örökre kősziklázba metszetnének, tudnélik az ő könnyei és szenvedései. Vasvesszővel a pátriárkák korában írtak kőre. Ilyesmikből lehet arra következtetni, hogy mikor élhetett Jób. Tulajdonképpen nem olyan nagyon fontos kérdés ez, de föl szokott merülni. A könyvét viszont később foglalták írásba, erről árulkodik a nyelve. Rendkívül gazdag, színes, helyenként nagyon bonyolult, egy kicsit barokkos, talán ezt a jelzőt használhatnánk, bár ez itt nem a helyén van, mert anakronizmus, túl díszített a nyelve ennek a könyvnek. Később valószínűleg a fogság utáni időben keletkezhetett, amikor sok-sok olyan könyvet írtak, amit az Ószövetségben a bölcsesség irodalomhoz sorolunk. Amikor tulajdonképpen egyetlen vallási vagy filozófiai gondolatot fejt ki egy hosszú könyv, bőlére eresztve, agyon részletezve, túl illusztrálva, de mindig ugyanaz az egy gondolat szólal meg. A Jób könyvében ez a gondolat a három barát, sőt a negyedik barát beszédeiben is az, hogy Isten a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. Isten igazságos. Ezt a gondolatot fejti ki mind a három barát. Itt csak úgy megjegyzem, hogy nem igazán bibliai gondolat ez. Nem ilyennek mutatja be Istent nekünk a Szentírás, mint aki nagy könyvelő. Két rublika van, ide írja az erényeket, a másikba írja a bűneket, aztán időnként húz egy vízszintes vonalat, egyenleget készít, és attól függően, hogy melyik oszlop a hosszabb, jutalmaz vagy büntet. Nem ilyen az Isten. Jézus Krisztus nagyon határozottan harcba szállt ezzel a tévejgéssel. Nem könyvelő az Isten. Atya az Isten, és ez mást jelent, majd el még ma részletesen kitérünk. Ezt csak azért jegyeztem meg, mert a Jób könyveivel sokan vitába szállnak, hogy jaj, miért is került bele a Bibliába, hiszen nem úgy beszélnek ezek a barátok Istenről, mint akinek Isten önmagát kijelenti, és fejezeteken keresztül mondják a maguk téves gondolatait. Most a Bibliában sok téves gondolat van, de úgy, hogy Isten igéje azokat minősíti, és kiderül arról, hogy az téves gondolat. Hát van a Bibliában egy ilyen mondat is, hogy nincs Isten. Na de ez a mondat így kezdődik, hogy a bolond így szól az ő szívében, kettős pont, nincs Isten, és ezért nagy gonoszságban él. Tehát nem tartozik felelősséggel senkinek. Nem szabad kiragadni mondatokat vagy félmondatokat az összefüggésükből, mert akkor még azt is be lehet bizonyítani, hogy íme a Biblia azt mondja, hogy nincs Isten. Pedig nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a bolond az azt gondolja, hogy nincs Isten, és ezért felelőtlenül él, mert azt hiszi, abban a tévedésben leledzik, hogy nem kell számot adnia senkinek. Jobbnak a barátai is nagyon sok téves dolgot állítanak Istenről. De éppen maga Isten az, aki az utolsó fejezetben mérlegre teszi ezeket az állításokat, és azt mondja, hogy tévedés. Szegény Jobbot traktáltátok ezzel a sok féligassággal, és látjátok, hogy nem tudtatok segíteni rajta. Semmire nem mentetek ezzel a téves teológiával. És akkor Jobbnak kijelenti magát Isten, és Jobb boldogan vallja, olyan szép ez a két mondat itt az utolsó fejezetben. Hallgass hát, kérlek, mondja Jobb Istennek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Fülemnek hallásával hallottam rólad, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és a hamuban. Azt mondja, hogy eddig csak a fülemmel hallottam rólad, és téves elképzeléseim voltak rólad. Most már a szemeimmel látlak. Átélte Jobb abban a viharban Isten jelenlétét, Isten kijelentette magát az ő szenvedő gyermekének, a sebeit begyógyította, megvigasztalta, és azt mondja, most már tudom, hogy ki vagy. Ide lehet eljutni, a barátok pedig úgy beszéltek Istenről hosszan, hogy nem tudták, hogy kicsoda ő. És harmadszor még valamit itt előjáróban a Jobb könyvének a formájáról, a műfajáról, ha szabad így mondani. Nagyon szép szerkezete van a Jobb könyvének. Egy keretbe van foglalva ez a sok hosszú beszéd. Az első két fejezet és az utolsó fejezet alkotják a keretet. Olyan, mint egy szárnyas oltár. Középen van a nagy kép, és tőle jobbra-balra két becsukható kis ajtó. Az első két fejezet az bepillantást enged a mennybe, ahol a sátán kialkudja, hogy megpróbálhassa Jobbot, és Isten engedélyt ad neki. Az utolsó fejezet, amikor Isten és Jobb párbeszéde hangzik el, és Isten igazságot szolgáltat Jobbnak. Az első két fejezetből van két vers, amelyik átvezet a fő részbe, ahol a barátokat bemutatja, és a fő részből megint van egy átvezető vers a befejező keretbe, ahol a barátok fölött Isten ítéletet mond. És a középső terjedelmes részben, 39 fejezeten keresztül pedig beszélnek Jobbnak a barátai. Nagyon szép az, hogy a keret az prózában íródott. A 39 fejezet az versben íródott. A héber vers az nem rímes vers, hanem másfajta jellemvonásai vannak. A prózai keretbe bele van illesztve egy gyönyörű tanító költemény. Hatalmas, nagy költemény ez arról, hogy milyen igazságos az Isten, legalábbis hogy gondolja ezt az ember. Ennyit úgy általában, és most szeretnék még három gondolatot megemlíteni, most már a Jobb könyve tartalmából. Az első, amire mindjárt az első fejezet ráirányítja a figyelmünket, hogy a földi eseményeknek mennyei hátterük van. Olyan sokszor beleesünk abba a hibába, hogy önmagában értékelünk egy eseményt. Nem gondolván arra, hogy ennek háttere van. Jobb története nem ott kezdődött el Úzföldjén. Az ő története a mennyben kezdődött el. Itt már csak annak a következményeit érzékelte ő is, meg a családja is, meg a barátai is. És olyan szomorú, hogy mindvégig úgy beszélnek egymással, hogy sem Jobb, sem a barátai. Nem gondolnak arra, hogy e jelenségek mögött van valami. Csak a jelenségeket önmagukban próbálják értékelni. Elhajtották a marhádat, megbetegedtél, meghaltak a gyerekeid. És akkor ők keresik az okokat, azt mondják Jobbnak, hogy büntet az Isten. Miért büntet? Mert valami bűnt követtél el. És a végén Isten azt mondja, hogy így nem igaz. Ez úgy igazságnak hangzik, de nem ez a teljes igazság. Nem tudjátok, hogy mi van mögötte. Olyan sokszor vagyunk mi úgy, hogy nem ismerjük egy jelenségnek a mögöttesét, a rugóját. Csak egy egyszerű dolgot mondok, ami minden családban előfordul. Feltűnően rossz a gyerek. De ez így önmagában nem érthető. Olyan sokszor látom, hogy akkor lesz feltűnően rossz a gyerek, hogyha hallotta, hogy a szülei összevesztek, és elhangzott a félelmes kijelentés, hogy elköltözöm itthonról. Ezt ő reggel hallotta, talán még félálomban, és elviselhetetlenül rossz lesz napokon keresztül. És azzal, hogy jól megverik, nincs elintézve. Lehet, hogy nem is emlékszik már rá, hogy amiatt lett rossz. Ő se lát összefüggést a kettő között. Na de ennek ez a közvetlen oka. Ha őt most biztosítanák arról, vagy hallanák másnap reggel azt, hogy megpuszilják egymást és kibékültek, és bizonyos lehet abban, hogy apja, anyja ott marad és számíthat rájuk, egyszerre jó gyerek lenne. De kinek van ideje, fáradtsága, meg egyáltalán ki veszi komolyan azt, hogy keresse a rugókat, rossz a gyerek, jó? De miért? Mert megalázták ma. Az osztályban egy olyan megaláztatás érte nyilvánosság előtt, amit nem tud megemészteni. Valami olyan, amit talán elmondani is szégyel. Vagy amit ő maga is szeretne lefolytani a tudatalattiba. Még rosszabb. Ő maga se dolgozza fel a tudatában. És ideges lesz, figyelmetlen lesz, dekoncentrált lesz, rossz lesz. Ha valakivel megbeszélné, vagy ha kapna valami elégtételt, ugyanaz a nyilvánosság őt rehabilitálná, egyszerre rendbe jönne. Jó lenne, ha kigyógyulnánk abból, hogy csak jelenségeket észlelünk, úgy az élet eseményeinek a felszínén evezgetünk, és azonnal ítéletet mondunk. Értékeljük az eseményeket. De miért következtek be azok az események? Miért azok következtek be? Miért éppen akkor következtek be? Miért azt érte az, ami történt? Miért nem mást? És miért úgy? És miért nem előbb? És miért nem később? Én magamról tudom, hogy ebben a hajszában, amiben belekényszerülünk, nagyon nehéz megállni és elkezdeni ezt latolgatni. Egy családban van több gyerek, a több gyereket többféle megaláztatás meg inzultus éri. Naponta vagy hetente többször, kinek van arra ideje, hogy egyenként mindegyiket elemezze? Na de akkor viszont ne gondoljuk, hogy tudjuk a valóságot. És helyes ítéletet tudunk alkotni. Enélkül nem lehet. Isten minket az események felszínéről behív a háttérbe. Isten nem csak a színfalakat mutogatja nekünk, hanem azt mondja, hogy gyertek be, nézzétek meg, hogy készül az egész. Hogy van fölállítva, miért éppen ilyet csináltunk, miért nem más miatt. Ő beavatja, be akarja avatni az embert az ő titkaiba. Csak hogy nem minden ember képes felfogni az Istennek ezt a kijelentését. Kicsoda képes felfogni? Pál apostol az első korintusi levél második részében az egész helyzetben erről ír. És azt mondja, hogy csak az Isten lelke tudja felfogni az Isten gondolatait. Tehát akiben nincs az Isten lelke, az képtelen megérteni az Isten gondolatait. Nem is tartja komoly dolognak, hogy egy jelenség mögé nézzünk, a jelenséget értékeli. Viszont mindnyájan úgy születünk, hogy nincs bennünk Isten lelke. Hogyan kapja az ember Isten lelkét? Az újjászületésben. Ezért mondta Jézus, hogy szükséges újonnan születnetek. A Szent Lélekre van szükségünk ahhoz, hogy föllebbenjen a fátyol. Hogy a láthatatlant is komolyan vegyük. Hogy ne akadjunk el a láthatóknál. Valami bosszúságért, valami epés megjegyzést mondtak, akkor ne arra haragudjak, aki azt mondta. Hát nem ennyi az egész. Miért akar Isten engem megalázni? Mi jót akar Isten elérni azzal, hogy most engedte, hogy megalázzanak? Ha ezt kérdezi valaki, mindjárt közelebb jár a valósághoz. És egyszerre értelmet nyernek, az érthetetlen vagy nehezen érthető jelenségek is. És helyesen fog ítélni. Formálható lesz, alakulni fog. Érti, hogy mi történt vele, és a Biblia csak az ilyen embert nevezi értelmes embernek. Aki érti az Isten gondolatait. Salamon ezt a fajta értelmességet kérte Istentől, amikor azt mondta, hogy adja te szolgádnak értelmes szívet, ott szó szerint ez a szó áll, hogy halló szívet. Adj nekem olyan szívet, amelyik föl tudja fogni, amit te mondasz. Bármi történik velem, azonnal téged kérdezlek. Jobb a végén mondja ezt el, csak bár korábban mondta volna. A végén azt mondja, most én kérdezlek téged, és felelj nekem. És Isten felel. Megmagyarázza, hogy mire volt jó ez az egész. És akkor azt mondja, jobb, most már értem. És sokat szenvedtem ugyan, de dicsőítelek téged, mert ez a te dicsőségedre való volt. Most már értem. Nem akarom ezt tovább részletezni, de jó lenne, ha megalázkodnánk ma Isten előtt, és meglátnánk azt, hogy milyen sokszor mondtunk mi ítéletet, amikor fogalmunk sem volt a valóságról. Egy jelenséget észleltünk felszínesen, értékeltük és ítéletet alkottunk. Egymásról, önmagunkról, Istenről, az ő tetteiről, holott őt magát el sem éltük. Isten minket behív az ő titkaiba, kijelenti magát nekünk. Kijelenti az igében, kijelenti magát az imádság csendjében, és kínálja az ő szent lelkét, hogy legyen értelmes szívünk. Hogy olyanok legyünk, akikkel lehet beszélni, akikkel meg lehet beszélni, isteni dolgokat is, akik fogják a kijelentést, és akik ezzel a világossággal másoknak is tudnak segíteni. Egymás lelki gondozásának a célja egyebek között ez, hogy az igazsághoz közelebb segítsem. El van keseredve és rettenetesen sajnálja magát. És akkor ne lovaljam bele még inkább az önsajnálatba, de azt sem mondjam, hogy ó, hát ilyen bárkivel esik, nem kell azt komolyan venni, mert egyik sem segít rajta. Hanem keressük meg, hogy vajon miért látta Isten jónak, hogy te most ezt elhordozzad. Egyáltalán tőle fogadod ezt? Mindjárt Istennel kapcsolja össze még a próbatétel is az embert. Ez tehát az egyik, hogy a földi eseményeknek mennyei hátterük van, és csak az az értelmes ember, aki ismeri ezt a mennyei háttért is. Ezt viszont Szentlélek nélkül nem lehet megismerni és fölismerni. Ezért is szükséges újonnan születnünk. A másik, ami Jób könyvében az egyik leghangsúlyosabb gondolat, hogy Isten ura ennek az egész világ mindenségnek. Az első sorától az utolsóig csak ugyan sorjáznak az illusztrációk, hogy Isten ténylegesen uralkodik, és ő uralja ezt az egész világot. Ő kormányozza, ő ura az egész teremtésnek, mert ő alkotta, ura benne a sátánnak is, mert ő is az Isten teremtménye, mint főangyal volt. Ura Isten minden helyzetnek, nincs olyan helyzet, amiben kiderülne, hogy ő nem ura annak a helyzetnek. Ura minden embernek, hatalmas himnusz van a könyv vége felé arról, hogy ura a természet erőinek, amiket az ember csak megszeppenve néz, és valahol a fedezékbe húzódik, és befolyásolni semmiképpen nem tudja őket, sokszor még védekezni sem tud igazán ellenük. Ki van szolgáltatva nekik, de hogy van, mondja a Jób könyve. Ha Istennek kiszolgáltatja valaki magát, Istennél tökéletes védelme van a természeti erők ellen is. Még az olyan picik ellen is, amiket az utóbbi időben vírusoknak neveznek. Isten mindennek igazi ura. Ténylegesen uralkodik. És aki ezt tudja, annak békessége van. Még ha ilyen viharba kerül, mint Jób, akkor is békességben és biztonságban érezheti magát. Olyan biztonságban, mint amilyen biztonság Bonhoeffernek a szavaiból árad, aki a német koncentrációs táborban néhány nappal a kivégzése előtt ezt a sort írta le, minden golyó, amit felém kilőnek, előbb Isten előtt megy el. Figyeljük meg, hogy nem azt vitatja, hogy Isten akarja, vagy megengedi a szenvedést. Nem ilyen filozófikus irányból közelíti meg az igazságot. Hitvallást tesz. Arról az Istenről vall, akiről ő tudja, hogy a koncentrációs táborban és az ő kezében van. Ez az Isten annak a tábornak is ura. És minden golyó, amit az emberi gonoszság kilőhet a másik ember ellen, az előbb Isten előtt megy el. Arról Isten mindenképpen tud. És ez neki elég, hogy békessége legyen. Csak így lehet békességben élni, és békességben meghalni. Csak így lehet valamilyen formában elszenvedni azt a rendkívül sok gonoszságot, amivel találkozunk. Akár ellenünk irányul, akár egyáltalán hallunk róla. Ha valaki komolyan veszi, hogy ennek a világnak Isten az ura. És lehet, hogy pillanatnyilag sok olyan jelenséget észlelünk, amik azt mutatják, mintha Isten már nem lenne ura. Mintha a bűn uralkodott volna el. A hívő ember akkor is tudja, hogy a kormány Isten kezében maradt. És az egész nagy rendszernek az iránya, a trendje mégiscsak az, amit ő megszabott neki. És afelé a kiteljesedés felé haladunk. A Jób könyve rendkívül szemléletesen írja ezt le, hogy micsoda káoszba kerülhet az, akit a szenvedések megtámadnak. Hogy micsoda hiába való okoskodással fáradhatják emberek egymást. Intelligens, okos, tanult, vallásos emberek. Mennyi fölöslegeset fecsegnek, ami senkin nem segít. És hogy a végén mégis az Isten szeretete, az Isten igazsága, az Isten dicsősége diadalmaskodik. Már csak ezért is érdemes lesz most így szépen végigolvasnunk ezt a könyvet. Ott hagyjuk a végén az Isten dicsősége, ami sokszor elhomályosodik előttünk, amit azonban mi mindvégig komolyan vehetünk. És végül ma még egy harmadikat említek. A Jób könyve bátorít minket arra, hogy bátran szabaduljunk meg minden olyan téves elképzeléstől, ami bennünk Istennel kapcsolatban él. Nem csak faragott képeket készít az ember magának Istenről, hanem faragott képzeteket is. Nem csak így úgy amúgy vizuálisan próbálja kiábrázolni Istent, hanem próbálja elképzelni is, hogy ilyen vagy olyan. Olyan fontos, hogy mi alázatosan vegyük tudomásul, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy milyen Isten. Hát akkor ő nem lenne Isten, ha mi el tudnánk képzelni. Hát egyebek közt ez is mutatja, hogy ő Isten, én meg csak ember vagyok, hogy nem tudom elképzelni, hogy ő milyen. Nem fér bele az én képzeletembe. Nem tudom leírni, ezért kár ilyen listákat összeállítani egy Isten tulajdonságai. Hát próbáljuk valahogy megközelíteni, elgondolni, mondjuk azt, hogy ő szeretet, ez még a Bibliában is benne van, de nem jó elképzelni. Mert feltétlenül valami torzó jön ki belőle. Hanem arra figyeljünk, amit ő önmagáról mond. És arra figyeljünk, aki azt mondta, hogy az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. És amikor ott Fülöpék, a tanítványok értetlenkednek, Jézus azt mondja, hogy mivel láttatok engem, láttátok az atyát. Aki látott engem, látta az atyát. Jézusban jelentette ki igazán önmagát Isten. Nagyon jellemző a Jób könyvében, hogy Jobnak is és a barátainak is hamis elképzelésük volt Istenről. Jób azt mondja, hogy őt ártatlanul üldözi Isten. A barátai azt mondják, hogy Isten ilyet nem tesz, ő igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. Téged büntet, tehát te gonosz vagy. Gyere, keressük meg azt a nagy gonoszságot, ami miatt büntet. Tipikus emberi logika, rendkívül logikus gondolatmenet. Csak éppen az Isten logikája más, mint a miénk. Mert az Isten gondolatai nem a mi gondolataink, ez is benne van a Bibliában. Jobb tehát, ha alázatosan meghajoljunk, és kérdezzük őt, hogy itt vagyok, és te pedig taníts engem. És én bizalommal elfogadom igaznak azt, amit te mondasz. Ezt mondja Jobb a végén, az utolsó fejezetben, és megjön a tanítás, világosság támad, érti az egészet. Ne bízzunk már annyira a mi logikánkban. Sem az nem igaz, hogy ártatlanul üldözi őt Isten, sem az nem igaz, hogy nagy bűnt követett el és azért bünteti. Voltak neki is bűnei, ő is vall ezekről, de azt a nagy bűnt, amit keresnek, nem találják. És elmennek vele hetek, és keresítik egymást, keserítik egymást, és nincs megoldás. Ugyanez a gondolkodás volt jellemző Jézus korában is az akkori hivatalosokra, hogy Isten a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. Jó az, aki a törvényt megtartja. Aki a törvényt megtartja, annak Isten jutalma jár, már ezzel is megtoldották. Aki a törvényt megszegi, az méltó büntetését veszi. És akkor jön Jézus, és elmondja a tékozló fiú példázatát. És megáll az ész. Nem ilyennek gondoltuk el az Istent. Hát most akkor ki az Isten? Akinek mi elképzeltük, vagy akinek az egyszülött fiú kijelenti? Aki az otthonról elcsatangoltnak eléje fut, az otthonmal a duzzogónak utána megy, mind a kettőt átöleli, és mind a kettőt örömre akarja segíteni. Aki látott engem, látta az atyát. Föl vannak háborodva, hogy ülhetsz le parázna nőkkel és vámszedőkkel. Ilyen az Isten. Nem utálja őket. Ha utálná, mi nem lennénk itt. Még itt sem lennénk. Ha Isten utálná az ilyeneket, mint mi. De ő nem olyan, hanem szereti. Mit szeret rajta? Nem rajta szeret valamit. Az Isten szeretet, és ezért mindannyiunkat szeretettel fogad. És erre föl kell szabadulnunk. Elmondja Jézus a szőlő munkások példázatát. Egy dénár a napszám, mégpedig a legmagasabb napszám volt, annyit ígér azoknak, akik elmennek kapálni. Délelőtt 11-kor is megfogad embereket, délután is, este 5-kor is. amikor már hűvösödik és egy-két órát dolgoznak csak. A végén mind megkapja az egy dénát. A hajnaliak fölháborodnak. Micsoda igazságtalanság. Hogy jön a gazda és azt mondja, hogy gyertek, csak beszéljük ezt meg. Mi ebben az igazságtalanság? Kevesebbet kaptatok, mint amennyit meg ígértem? Nem, mi megkaptuk. Akkor mi az igazságtalanság? Az, hogy azok nem dolgoztak annyit, és mégis ennyit kapnak. Ki az, aki kevesebbet kapott? Ilyen nincs. Most az a baj, hogy van, aki többet kapott? Az. És meg kell tanulniuk, Jézus ezt akarja megtanítani, hogy Isten többet ad. Nem annyit ad, amennyi jár, mert nekünk tőle semmi jó nem jár. Csak az ítélet járna. Ha nem hajtja végre az ítéletet, már adott. Elfogadjuk-e őt ilyennek? A Jób könyvében itt folyik a nagy birkózás. Kicsoda az Isten, milyen az Isten? Én ilyennek képzelem el, én meg emilyennek tanultam, és egyik kép se stimmel. Végül bemutatkozik Isten. Olyan, aki szereti az okoskodó barátokat is, de azért elítéli őket. Olyan, aki szereti a szenvedő Jóbot is, az ő bűneire is rámutat, aztán kegyelmesen visszafordul hozzá. Egészen másmilyen, mint ahogy elképzeltük. Engedjük, hogy Jézus tanítson meg minket arra, hogy kicsoda Isten, meg arra is, hogy kik vagyunk mi. És jó lenne, ha megtanulnánk, hogy mi jár nekünk. Ha egy szóval akarnám mondani, nekünk a kárhozat jár. Az Isten igazságos ítélete, ez jár. És ehelyett ő nekünk kegyelmet kínál. Életet, értelmes szívet, magához közel hív, bűneinket elfedezi, eltékozolt ajándékainkat visszaadja, önmagát kínálja, és mindez nem jár. Így adja. Ez a kegyelem. És aki ezt fölfogja és elfogadja, azt tanul meg örömmel élni. És abban a biztonságban élni, amiről itt az imént szó volt. Imádkozzunk. Úrunk, sokszor mi is olyan keveset értünk az eseményekből, akár velünk történtek azok, akár körülöttünk, és olyan magabiztosan tudunk ítélkezni. Bocsáss meg ezt nekünk. Szeretnénk megalázkodni, és szeretnénk kérni téged, hogy adj egyre teljesebb bepillantást a mennyei háttérbe. Add nekünk a te szent lelkedet, adj nekünk értelmes szívet, előtted való csöndes alázatot, figyelést. Szeretnénk újra és újra elmondani, hogy kérdezünk, és te taníts minket. Engedd, hogy sokkal jobban értsük azokat a dolgokat, amik velünk történtek. A veszteségeinket, a tragédiákat, a sorsunkat, ami ellen talán tiltakozunk, és ugyanakkor azt a sok-sok ajándékot, amit te kínálsz. És engedd látnunk azt, hogy te vagy a világ mindenség ura. És ez valóban így van. Hadd vegyük komolyan adott esetben is, szorongattatás idején, nehéz pillanatokban, hogy telejárt számíthatunk. És szabadíts meg minket minden hamis elképzeléstől. Jelensd ki magadat nekünk. Szeretnénk téged egyre jobban megismerni, és szeretnénk elismerni, hogy te vagy az Isten. Kérünk téged, Jézus Krisztus, hogy segíts minket ehhez. Így bízzuk rád mostani gondjainkat, terheinket. Kérünk, légy közel hozzánk, adj szabadulást, adj választ, mutass kiutat, adj békességet, bocsánatot. Taníts minket világosságban járni. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.